Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd hozzám elétek most Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 23. fejezetből. A 23. fejezetnek a 32. versétől fogom kezdeni a következőképpen. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megródta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Imádkozzunk. Úr Jézus, te azt ígérted, hogy mindig velünk leszel. Hogyha mi vágyunk a te jelenlétedre, akkor te azt soha nem vonod meg tőlünk. Kérünk, hogy így legyél velünk ma, amikor hallgatjuk a te igédet, legyél velünk a te szent lelked jelenléte által a szívünkben, hogy értsük azt, amit meg akarsz velünk értetni, amivel te meg akarsz bennünket szólítani abban a szükségben, amiben vagyunk. És kérjünk, hogy légy velünk mindörökké, ahogy ígérted. Ámen. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Legyen ez a vezérünk, vezérigénk ezen a mai napon. Ha minden tudunk arról, hogy mi van a halál után, szeretet pedig nincs bennünk, semmik vagyunk. Nem értünk el semmit. Szóval, amikor arról fogunk beszélni, hogy mi van a halál után, akkor sose felejtsük el, hogy nem a tudás a legnagyobb, hanem a szeretet. Ez egy időszerű igehirdetés. Két sorozat között vagyunk, és az előző lezárása után éppen a halottak napja jött, és megragadtuk ezt az alkalmat, hogy beszéljünk akkor egy kicsit erről. Erről a kérdésről, ami ebben az időszakban ott van az emberekben. Miért? Mi a cél? Elmondhatjuk, hogy a cél nem a kíváncsiság kielégítése, ez az első gondolatunk, nem a kíváncsiság kielégítése a cél, hanem a vigasztalás. Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Pál apostol beszél arról, hogy mi van a halál után, és hajlandó erről beszélni, de azt mondja, hogy ezekkel az igékkel, amiket én most elmondok nektek, mi a dolgotok? A vigasztalás. Nem az okoskodás, hanem a vigasztalás. Hogy azt, aki talán még személyesen ismerte Jézust, vagy első kézből hallott Jézusról, és várta, hogy visszajöjjön az Úr, megbetegedett, és arra gondolt, hogy hú, vajon most mi lesz? Aztán meghalt. Most mi lesz? Mit fog kezdeni vele az Úr? Hát már halott. Ha visszajön Jézus, mi lesz vele? Hát meghalt. Mit mond Pál apostol? Most elmondok nektek valamit azért, hogy vigasztalódjatok. Hogy ne szomorkodjatok. És elmondom, hogy mit lehet tudni erről a kérdésről azért, hogy nyugodjatok meg. Legyen békességetek. Ne szomorkodjatok. Vigasztalódjatok. Vigasztalódjatok. Ezért beszélt arról Pál apostol 2000 évvel ezelőtt, és ezért beszélünk róla ma is. Tehát akkor vizsgáljuk meg azt, nézzük meg azt, hogy mit is tudhatunk. Mi az, amit elmond nekünk erről Isten? Azért, hogy vigasztalást nyerhessünk, és vigasztalást nyújthassunk. Hát, kezdjük a lényegnél. Kezdjük Krisztus feltámadásánál. Kezdjük a hitünknek a középpontjánál, a magjánál. A Biblia rendkívül régi book. Egy rendkívül régi szöveg. Egy nagyon régi könyv. Azért annyira régi, mindenféle tévképzetés és híresztelés ellenére, azért olyan régi, mert amikor Jézus meghalt, akkor fel is támadt. És ott azoknak az embereknek rögtön fontossá vált, hogy leírják, hogy mit éltek át, és mi történt. Annyira fontos volt, hogy alig néhány év telt el Jézus halála után, és már elkezdtek erről beszélni, és ezt átadni. Ezt írásba foglalták, ezekről dalokat szereztek, ezekről hitvallásokat írtak. Korábbi hitvallásokat, mint ez a könyv. Ennél is korábbi hitvallásokat. Pál apostol egy ilyen hitvallást idéz, a következőképpen. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Ahogyan megígérte Isten, úgy megtörtént. Ez, amit most idéztem, ez körülbelül Krisztus után 50 körül íródott ez a szöveg, de már legalább 10 évvel korábban megfogalmazódott ez a hitvallás. Néhány évvel Jézus halála után. Már így adták szájról szájra. Miért fontos ez? Miért fontos az, hogy tudjuk, hogy mi történt Jézussal? Azért, mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Miért? Ha Krisztus nem támad fel, akkor miről szól a mi hitünk? Ha Krisztus nem támad fel, akkor mi itt most 2000 évvel azután, az esemény után azt hisszük, hogy egy tévképzetekben élő, megalomániás, őrült valamiféleképpen bármi hasznosat mondhat az életünkre. Egy ember, aki 3 évig járta a sivatagot, és azt mondta, hogy én vagyok az Isten fia, meg tudlak téged gyógyítani, meg tudom bocsátani a bűneidet, aztán meghalt. Mi erre az emberre hallgassunk. Minek? Mit tud ez nekünk mondani? Ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor egy szavát se érdemes komolyan venni. De Krisztus feltámadta halálból az írások szerint. És ez a mi hitünk lényege. Ez a mi hitünk alapja. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Krisztus fölment a mennybe, de jó neki. Minket miért hagyott itt? Gondolhatták a tanítványok rögtön ott és akkor, akik látták a saját szemükkel eltávozni Jézust a mennybe. Most velünk mi lesz? És mi ugyanezt gondoljuk most 2000 évvel később. Ha csak ebben az életben reménykednénk Krisztusban, akkor nyomorultak vagyunk. Mert akkor mi van velünk? Ő a mennyben van, mi meg miért vagyunk itt? Azért van reménységünk, mert ha Krisztus él, akkor az is élni fog, aki benne bízik. A kérdés az az, hogy hogyan valósul meg ez, hogyha mi közben meghalunk, mielőtt Jézus visszatér. Sokszor szokták ezt mondani, hogy két dolog biztos, hogy világban az adók meg a halál. Én inkább az egy dolog biztos, az adó. A halál annyira nem biztos, mint az adó, mert van egy olyan opció, ugye keresztényként a mi hitünkben, hogy Jézus még azelőtt visszatér, hogy én meghalnék. Ez egy létező opció, azért ezt ne felejtsük el. De hogyha mégiscsak eljön a halálunk, itt a földi testi halálunk, akkor vajon hogyan valósul meg ez az élet, ez az örök élet? Volt egy beszélgetés a Jézusnak valakivel, aki azt mondta, hogy tudom, lesz majd feltámadás, tudom. De Jézus azt mondta neki, hogy ha meghal is él az ember, ha meghal is él, mit jelent ez? Erről fogunk ma beszélni. Többféle elmélet is létezik, ami a kereszténységen belül, vagy legalábbis a kereszténység peremén bizonyos esetekben. Az egyik ilyen opció, amit szoktak mondani, hogy a lélek alszik, ami igazából azért tévedés, mert ez egy puszta nyelvi fordulat, és abból indulnak ki. Például érdekes módon mondjuk a revideált újfordításban ez már kevésbé van benne, de még Károli, az 1908-as szöveg, az még használja. Szóval, hogyha megnézzük, hogy mit mond Pál Károli fordításában, azután megjelent Jézus több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. A görög kifejezés az van oda írva, hogy elaludtak. Károli pedig ezt szépen lefordította, hogy elaludtak. Most a revideált fordításban úgy érezték, hogy annyit azért korrigáljon már ezen, hogy ne legyen félreértés. Ez nem elalvás, hanem a revideált újfordítás az, hogy elhunytak. Ez egy szófordulat. Ez egy eufémizmus, ez egy kicsit ilyen cizelláltabb kifejezése annak, hogy meghaltak. Ebben nincs semmi ennél bonyolultabb. Semmilyen tanítás nincs a Bibliában, ami azt mondaná, hogy a lélek alszik a halálunk után, és várja a feltámadást. Nincs erre utaló tanítás. Akkor mondják azt is, hogy a halálunk után azonnali ítélet következik, és rögtön oda megyünk, ahol nekünk az örök sorsunk az örökkévalóságig tartani fog. Ezzel két probléma van. Ez egyik az, hogy mi megy oda? A testünk az itt van, szemmel láthatóan. Akkor mi megy oda? Ez az egyik kérdés, ezt még lehet, hogy egy kicsit meg is lehetne válaszolni. A másik, ami érdekes, hogy a Biblia szerint az egy valós időszak, ami az egyén halála és feltámadása között van. Például azt látjuk a Jelenések könyvében, hogy a vértanúk azt kérdezik Istentől, és arra várnak, hogy jöjjön el, és ítéljen. Jöjjön el az igazságos ítéletnek a napja, jöjjön el a gonosz megbüntetésének a napja. A vértanúk, akik már meghaltak, azt kérik Istentől, hogy hadd jöjjön el ez a nap. Szóval ők is várakozásban vannak. Szóval semmiképp sem egy ugrás van a halál és a feltámadás között, hanem az egy létező időszak, bármit is jelent ez. Mi a biblikus válasz? És ez most nem lesz annyira meglepő, de mindjárt kifejtjük, és akkor kicsit meg fogjuk látni ennek a mélységeit. A biblikus válasz a menny. De mi az a menny? Mikor jött létre? Na most erről azért nem fogunk beszélni, mert hogy a mennyről egy egészen hosszú igehirdetés is lehetne még tartani, de most közelítsük meg praktikusan abból a szempontból, hogy nekünk hogyan van azzal kapcsolódásunk. Mi a menny? Ha megnézzünk egy lexikont, egy keresztény lexikont, akkor azt találjuk benne. Isten, Jézus Krisztus, a mennyei lények és a boldog, üdvözült lelkek lakóhelye. Abszolút egyértelmű. A Zsoltárokban azt olvassuk például, az Úr a mennyben állította fel trónját. Az Úr ott van. Vagy egy nagyon-nagyon híres és közismert idézet erre vonatkozóan, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Isten, az Atya a mennyben van. Ott van Jézus is, ugye, amikor a tanítványok elbúcsúznak tőle a hegytetőn, akkor felvitetik tőlük a mennybe, ezt írja az apostolok cselekedetei, és úgy jön el, ahogyan láttátok őt fölmenni a mennybe, mondják az angyalok a tanítványoknak. Láttátok őt fölmenni a mennybe. Jézus a mennyben van. És István, amikor megkövezik, akkor azt mondja, hogy látom a megnyílt eget és az ember fiát, amint Isten jobbja felől áll. A megnyílt ég, a megnyílt menny, Isten és Jézus lakóhelye. A Biblia alapján ez egyértelmű. Az Atya és a Fiú Isten a mennyben van. Ott vannak a mennyei lények is. Az angyalok a mennyből szólalnak meg, vannak ilyen igék például Hágárt az Ószövetségben, a mennyből szólítja meg egy angyal, vagy azt látjuk, hogy a mennyből jött el egy angyal Jézushoz, hogy vigasztalja őt, erősítse őt a Gecsemáné kertben, a mennyből. Aztán ugye, hogy a mennyből fognak eljönni az angyalok Jézussal az utolsó ítéletkör, Jézus és az angyalok a mennyből érkeznek. Szóval van Isten, van az Atya, van Jézus, vannak angyalok a mennyben. Ez egy valóságos hely. Ez egy létező hely. Ennek a fizikáját azt nem tudjuk, az emberi gondolkodásunk, az agyi kapacitásunk nem teszi ezt lehetővé, hogy ezt így felfogjuk, hogy ennek mi a fizikája, de hogy ez egy valóságos hely. Kilépnek onnan személyek, ugye Jézus eljött, eljönnek az angyalok a mennyből, és van ott a belépés is, például Énok, aki nem látott halált, nem halt meg, hanem Isten maga mellé vette a mennybe. Vagy Illés, akit szintén Isten halál nélkül emelt maga mellé a mennybe. Most mondhatjuk, hogy nincs ez kifejtve, ugye ezzel indítottunk, hogy nem az ismeret a lényeg, hanem a vigasztalás. Nincs kifejtve, hogy ez hogyan működik, de az biztos, hogy Illés valahová került, Énok valahová került. Ez egy létező, valóságos hely. Isten, angyalok, Jézus, egy jó társaság. Ide lép be a lélek is. Ez a mi hitvallásunk az ige alapján, és ezt mindjárt alá is támasztjuk, megnézzük, hogy mi alapján. A mi hitvallásunk az, hogy ide lép be a hívő ember lelke a halál pillanatában. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ezt mondja Jézus ennek a bűnözőnek, aki a halál előtti pillanatokban felismeri azt, hogy ez az ember tényleg az Isten fia, ez tényleg a messiás, és ez el fog jönni uralkodni. Ott halloklik a bűnöző is, ott halloklik Jézus is, és azt mondja a bűnöző, hogy ez az ember el fog jönni és uralkodni fog a világon. És azt mondja Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mi az a paradicsom? A korabeli zsidó meggyőződés így háromféleképpen utalt arra, hogy mi lesz a halál után, háromféle képpel vagy megfogalmazással. Az első az az Éden kertje, a paradicsom. Így fogalmazták meg, hogy az ember lelke a paradicsomba kerül az Éden kertjébe. Jézus is így fogalmaz, hogy értse az a bűnöző. A másik az, hogy a dicsőség trónusa, Istennek a trónusa, ugye, hogy föl van, az Úr a mennyben állította fel a trónját, a dicsőség trónusához lépünk be, amikor meghalunk. A harmadik megfogalmazás, Ábrahám kebele. Ábrahám a zsidóság ősatja, és a hívőknek is lélekben ősatja, ott tartózkodik ő is a mennyben, és hozzá kerülnek azok az ő társaságába, illetve Jézus és az angyalok társaságába, akik meghalnak. Ez az Ábrahám kebele egy helyről ismerős lehet, a gazdag és Lázár példázatából, amit Jézus, amikor Jézus arról tanít, hogy ebben a földi életben, ha csak a földi dolgokra koncentrálsz, arra, hogy boldoguljál, és jól ellegyél, ha már eljutsz egy, ha nincs pénzed, akkor szerezzél, ha van pénzed, akkor szerez még többet. És Jézus arról tanít, hogy akinek ezzel lezárul a gondolkodása, az a legnagyobb vakfolt ékes példája, mert az életünk ennyi, az örökkévalóság megszámlálhatatlan, végtelen. Az arról tanít itt Jézus gazdag és Lázár történetében, hogy gondolkodj már az igazán fontos dolgokról, hogy mi lesz azután. Azt mondja Jézus, történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. A keresztény ember, tehát a testét elhagyva, a mennybe kerül. Azt írja Pál apostol, tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Ugye ő egy sátorkészítő volt, foglalkozását tekintve, szakmáját tekintve, és azt mondja, hogy ha a földi sátorunk Ez a test összeomlik, az nem a vég, mert van örökkévaló mennyei házunk. És sokkal magasabb rendű létezés vár ránk. És ez a fogalom, hogy lélek, amiről megint csak lehetne tanítani, és könyveket írni, és írtak is már, könyvtárakat töltenek meg. A lélek az kerül a mennybe. Tehát nem a testünk. A testünk az itt marad. De a lelkünk az a mennybe jut. Nagyon erőteljes példája ennek az, amikor István, akit megölnek a hitéért, kap egy látomást Istentől, és belát oda a mennybe, és azt mondja, hogy látom a mennyirteket, akkor azt mondja István, felkiált Jézushoz, Uram, vedd magadhoz lelkemet. Éppen haldoklik, éppen gyilkolják meg, és ő azt mondja, hogy a lelkemet vedd magadhoz. Ez a mi hitünk, hogy lélekben kerülünk a mennybe. Azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy Isten előtt ott vannak a tökéletességre jutott igazak lelkei. Lélekben lépünk be Isten jelenlétébe. Mi mást várnánk, hogyha Jézus maga ezt ígéri nekünk János evangéliumában, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hol van Jézus? A mennyben. Hol leszünk mi? A mennyben. Ámen. Így van. És mi lesz azzal, aki nem a mennybe jut? Ez a történet, a gazdag és Lázár története, a gazdag szempontjából a gazdag számára nagyon rossz véget ér. Mert a gazdag, aki az egész életét az élet dolgaira pazarolta el, a következőt éli át. Amint a gazdag a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm elángban. De Ábrahám így válaszolt, Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Senki sem ilyen sorsot kíván magának. Senki sem vágyik erre. Amikor a halálról beszélgetünk, akkor mindenki arra gondol, hogy egy jobb helyre kerülök. És a Biblia szerint ez nem egyértelmű. A halálunkkor egy elágazáshoz érünk. Egy prédikátor mondta így, hogy amikor elérkezik a vonat válaszútra, a Válaszok nevű településre, akkor az erdélyi prédikátor, akkor a két vonat, ami addig egymás mellett haladt, hirtelen kiderül, hogy nem ugyanarra folytatja az útját. Mindenki meghal, amíg vissza nem jön Jézus, addig mindannyian a halálba, és a halál felé közelít a testünk, de az, hogy kinek milyen sorsa lesz, az a halálunkkor eldől, és vagy a menny lesz a sorsunk, vagy pedig a pokol, az Istentől való elszakítottság, az a hely, ami olyan, mint a föld, csak nincs benne semmi jó. Csak a rossz, amit mi oda viszünk, és amit mások oda visznek, amit az ördög és a bukott angyalok oda visznek. Ahogy Ernő előjelezte, ne kerüljük meg azt a kérdést, hogy akkor miért kell feltámadás? Miért van arra szükség? Miért nem lehetünk a mennyben az örökké valóságig? Miért nem lehetünk lélekben az örökké valóságig? Hát erre egy nagyon rövid és lezárólagos válasz az, hogy azért, mert a Biblia ezt mondja. De olyannyira, hogy Sokkal többet beszél a Biblia a feltámadásról, mint a mennyről. Sokkal egyértelműbben és világosabban tanítja a Biblia azt, hogy lesz feltámadás, mint az, hogy a mennyország lesz, vagy milyen lesz, és hogy mi hogy kerülünk, vagy hova kerülünk. Igaz, hogy a menny a vigasztalódásnak a helye, az örvendezésnek a helye. Ezekre vannak igék. A terhektől való megszabadulás helye, sőt, a bűntől való megszabadulás helye. És itt nem a másik bűnére kell gondolni, hogy majd végre engem nem fognak bántani, hanem arra kell gondolni, hogy te nem fogsz bántani mást. Na, én azt nagyon várom. Amikor én szabad leszek a bűntől. Ez mind jó. Azt mondja Pál apostol. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz, mert ez sokkal jobb mindennél. Mert ez sokkal jobb mindennél. Mégis, ugyanez az apostol, aki ezt mondta, azt mondja, hogy még valami többre várunk, még valami teljesebbre várunk. Azt mondja Pál apostol a római levélben, a fiúságra várunk, testünk megváltására. A lélek nélküli személy az vár arra, hogy újra egyesüljön a testével, mert Isten minket nem testetlen lényeknek teremtett. Nem halhatatlan lelkek vagyunk. Az ember lelke nem úgy halhatatlan, ahogyan azt mondjuk a görög filozófusok elképzelték, hanem úgy, hogy Isten fenntartja. Ha Isten nem tartaná meg a lelkünket, nem lenne halhatatlan a lelkünk. A lélek nem egy olyan elidegeníthetetlen létező, ami valahol bolyong, aztán Isten vagy utoléri, vagy nem, hanem a lelket Isten tartja meg, hogy éljen a halál után. A lélek nem halhatatlan önmagától. És nem is úgy teremtett Isten minket, hogy voltunk egy kis lélek, és aztán adott nekünk egy testet. Minket Isten megteremtett testi lényekké. És ezt akarja nekünk visszaadni. Azt mondja Pál, mert mi is, akik a sátorban vagyunk, ugye ez a testünk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Szeretnénk levetni ezt a testet, és szeretnénk felölteni egy tökéletes testet, egy dicsőséges testet, egy romolhatatlan testet, egy olyan testet, amit nem fog az idő lebontani. Nem azért halunk meg, mert a legtöbben nem leszünk gyilkosság áldozatai, hála Istennek, hanem a testünk egyszer feladja. De azt mondja Isten, hogy az a test, amit ő az örökké valóságban ad nekünk, az soha nem fogja felhadni. Az romolhatatlan lesz. A menny tehát ebben az értelemben nem a végcél. Az örökké valóság ebben az értelemben tökéletesebb lesz a mennynél is. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Amikor a romlandó romolhatatlanságba öltözik, akkor lesz a teljes a diadal a halál fölött. A menny egy várakozás. A mennyben is arra várunk, hogy eljöjjön a teljes diadal a halál fölött, hogy a halállal és a halál is belevettessen a tűzzel égő tóba, és ne legyen többé, hanem testben, ahogyan Isten minket eredetileg és elképzelt és megteremtett, testben létezhessünk örökké. Ez az az igazság, amit mi a Bibliából megismerhetünk ebben a kérdésben. És van néhány olyan hamisság, vagy féligasság, amire most szeretnék egy kicsit kitérni, hogy azoknak tudatában legyünk, és azoktól egy kicsit, azoktól el tudjunk határolódni, azt tudjuk kritikusan szemlélni. Az első ilyen, az a halottak üdvéért elmondott imádság. Az az igazság, hogyha meghaltunk, akkor utána az imádságunkkal már nem érünk el semmit. Ha valaki meghalt, utána ő érte, ember már nem tehet semmit. Az imádságaink céltalanul mennek Isten elé, mert az élet lezárásával lezárul az a lehetőség, hogy Isten mellett döntsünk, vagy Istent elutasítsuk. Utána már erre nem kap lehetőséget az ember. Nem kell, nincs miért kérnünk Istent arra, hogy a már meghalt embert üdvözítse. Az, hogy hogy a halálunk után hová kerülünk, az az életünkben dől el. Az ebben az életben dől el. Ugyanilyen értelemben mondunk nemet mondjuk arra is, hogy a halott szeretteinkkel való találkozás. Tudom egyébként, hogy ezek sokszor nehéz igazságok. Főleg akkor, hogyha valaki erőt merít egy ilyen találkozásból. Nem tudom, mennyire hallottatok már ilyet, vagy mennyire van ebben tapasztalatotok, de egészen konkrétan elmondják az emberek, akitől én sem magam számítottam ilyen spirituális szövegre, hogy éreztem, megérintett, megszólított, ott volt. Örülök, hogy tudtam erről beszélgetni szakemberrel, Tótamásra gondolok. Ezek lélektani folyamatok. Ezek nem teológiai igazságok. Ezek lélektani folyamatok, ezek a gyásznak a lépései. Ezek nem valódi találkozások a szeretteinkkel. Nem térnek vissza a mennyből a szeretteink azért, hogy még találkozzunk velük. De ez legyen megerősítő abban az értelemben is, hogy ugyanúgy soha nem fog egyetlen gonosz lélek sem visszatérni, hogy téged kísértsen. És megint csak nem biztos, hogy ezt olyan félváról kell venni, mert nagyon sokan gyötrődnek. Többen is szerintem, mint gondolnánk, gyötrődnek attól, hogy őket kísértik a szellemek. Nem, ilyen nincsen. Nincsenek kísértetek. Nem tér vissza senki onnan a mennyből, vagy hát főleg a pokolból, hogy minket kísértsen. Ezek átverések, ezek megtévesztések, ezek az ördögnek az eszközei, hogy minket megfélemlítsenek. Ennél többet nem kell nekik tulajdonítani, és nem is kell pont emiatt szóba elegyednünk, vagy elgondolkodni, hogy mit tudnánk mi tenni, amiről ugye a bizonyos, nem tudom, műfajú filmek szólnak, hogy hogyan tudnánk megbékíteni. Nem, ilyen nincs. A gonosz, az ördög szórakozik veled. Inkább ülj le és imádkozz, menj el egy lelkészhez, hogyha ilyen támadásokat élsz át. És érdekes módon még egy dolgot szeretnék ide felhozni. A halál közeli élményeket, a halál közeli élményekről azt mondhatjuk el, hogy alapvetően az első gondolatunk, vagy az alaphozzáállásunk legyen az, hogy ezekre nincs szükségünk. Szóval bármit is hallunk oda átról, az nem egy szükséges dolog számunkra. Szóval amikor ezeken gondolkodunk, sose úgy tekintsünk ezekre, hogy mit tapasztalt az az ember a klinikai halál állapotában, sose úgy tekintsünk ezekre, hogy nekünk ez bármit hozzátett a hitünkhöz. Főleg ne az, hogy ez megerősíti a hitünket. Vagy abban az értelemben, hogy eddig nem hittem el, amit a Biblia ír, de most már elhiszem. Szóval az ilyen tapasztalatoktól ezért tartsunk egy fél lépés távolságot, meg azért is egyébként, mert főleg az ilyen szenzációhajhászabb könyvekben olyan dolgokat olvashatunk, amik ellent mondanak a Bibliának. Csak egy példa az, hogy kinek mekkora szárnya van a mennyben. Sem ekkora szárnya nincs az embernek a mennyben. Erről nincs szó a Bibliában. Vagy azért is legyünk óvatosak, mert vannak olyan könyvek, amiket a szerzőjük visszavon. Vagy visszavonna. Ez egy konkrét példa, egy szerencsétlen gyerek, akinek a halál közeli élményét a saját édesapja megírta egy könyvben. Aztán, amikor felnőtt és azt mondta, hogy hát bocsánat, igazából az egészet kitaláltam, akkor a kiadó azt mondta, hogy jó, csak ezt ne hírezted, mert jól fogy a könyv. És ott szenvedett szegény gyerek már felnőttként az interneten, hogy mindenhova posztolta, hogy de én ezt csak kitaláltam, aztán törölték a kommentet. Szóval, hogy legyünk óvatosak az ilyenekkel. És tényleg azért, mert nincs ezekre szükségünk azért, hogy mi ismerjük a mennyet, vagy hogy higgyünk a mennyben. Tehát semmiképp se úgy közelítsünk meg ezeket a beszámolókat, hogy nekünk ezekre szükségünk van. Ennek ellenére nagyon fontos és érdekes tapasztalatokat adhat valaki, akinek egyébként van nagy tapasztalata ebben a kérdésben, és aki sok ilyet látott. Érdemes meghallgatni, csak sose helyezzük ugye a Biblia elé nyilvánvalóan. Zárásként. Ugye azt beszéltük, hogy az egésznek az értelme, az egész ismeret átadásnak a vigasztalás. Nem a tudásbővítés, hanem a vigasztalás. És az, hogy valahogyan ezt az életet tudjuk másként élni, tudjuk jól élni. Tudjunk az igazság ismeretében jobban élni. Hogyan? Például úgy, hogy tudjuk, hogy mi a jelen való életnek a tétje. Ha tudjuk azt, hogy lezárul a lehetőség a halállal, akkor nem érünk rá ezen gondolkodni, és nem érünk rá azon sem, hogy a szeretteinknek mondjuk bizonyságot tegyünk. Nem érünk rá. Tudjuk azt, hogy az örök élet már elkezdődött. Amikor azt mondja Jézus, hogy nem hal meg soha az, aki én bennem hisz, akkor az azt jelenti, hogy a halál az egy olyan tapasztalás, amit lehet, hogy átmegyünk, de az életünk nem ér véget. Azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. És a jó élet mellett ott van a jó halál. Az az érdekes, hogy a jó halál szót azt viszonylag gyakran idézzük, csak nem magyarul, hanem görögül, ami úgy szól, hogy eutanázia. Milyen a jó halál Isten szerint? A valóban jó halál. Nagyon érdekes, hogy a kereszténység története során, ha ma megkérdeznénk, hogy milyen a jó halál, akkor valószínűleg arra azt mondanánk elsőre, hogy álmunkban érjen bennünket. Hirtelen, fájdalommentesen. Oké. De érdekes módon a kereszténység történetében nem ez volt az uralkodó gondolat. A jó halál az, amire fel tudsz készülni. Keresztényként nem kell félnünk a halálra való felkészüléstől. Nem kell homokba dugni a fejünket. Van egy könyv, 1786-ban íródott, és azóta folyamatosan kiadják, egy nagyon, nagyon mélyhitű és bölcs igehirdető, rengeteg jó tanácssal szolgál, jó imádsággal szolgál az élet különböző területeire, és amikor a beteg látogatásról ír, akkor az egyik első, az egyik legfontosabb gondolata az az, hogyha mi elmegyünk beteget látogatni, akkor ne felejtsünk el beszélni a halálról. Ne az üres hitegetés legyen, hogy majd meggyógyulsz. Azt mondja, hogy biztassuk a keresztényt arra, hogy gondolkodjon a saját halálán, hiszen még egészségesként is akármelyik nap lehet az utolsó. Hát akkor hogy ne az, amikor erőtlenül betegen fekszünk a betegágyban? Azt írja egész konkrétan az a Szikszai nevű prédikátor, hogy amikor a beteglátogató oda megy és látja a halál jeleit az emberen, akkor ne arról beszélj, hogy meggyógyulsz, hanem arról, hogy tudod, hogy hová mész? Felkészültél rá? Tudod, hogy van-e örök életed? Tudod, hogy elrendeztél mindent azokkal, akiket magad mögött hagysz? És én hajlamos vagyok elhinni ezt Szikszainak, aki egy olyan korban élt, amikor az emberek elveszítették minden második gyereküket. Hajlamos vagyok elhinni neki, hogy ez a jó iránya a gondolkodásnak. De hadd hozzak még egy példát a jó halálra. Múlt héten Berezki Lajos testvér idézte az anabaptista anya levelét, aki a kivégzésre várt. Megvárták, hogy megszülje a gyermekét, utána pedig kivégezték. És milyen levelet írt? Ezt írta a gyermekének, hogy majd egy nap elolvashassa. Drága édesapád vérével bizonyította, hogy ez a mi hitünk az igazság, és remélem, hogy én is ugyanezt tanúsítom majd véremmel, jól tudván, hogy oda át találkozom vele, bár a test és vér a bitón és a vérpadon marad. Én, drágam Jannikám, ne szégyeld megvallani hitünket, mert igaz, evangéliumi hit az, amelynek nem lesz párja a földön. Hát ez a jó halál. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Van örök élet. Van élet a halál után. Vigasztalódjatok. Vigasztalódjunk. Ez az ismeret azonban csak annak vigasztalás, aki hiszi, hogy ez igazság. Aki hiszi azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó. Aki halálában elszenvedte a mi bűneink büntetését, amit mi érdemelnénk, és az örökkévalóságig érdemelnénk a büntetést, de ő elszenvedte, hogy aki bocsánatot kért tőle, aki bűnbocsánatot kért tőle, annak megadja az örök életet. Mert ő azt mondta, hogy aki benne bízik, aki tőle várja, annak ő életet ad. Hogyha nem hoztad még ezt a döntést, nem hoztad meg a saját életedre nézve, akkor itt az ideje. Mert nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van még itt a földön, hogy Jézus mellett döntsünk, de most van itt az idő. Most van a kegyelem ideje, az üdvösség napja. Ez az üdvösség napja lehet neked is. Mert Jézus elveszi a te bűneidet is. Neked is örök életet ad, hogyha kéred. Szeretnék egy percet adni, hogy ezen egy kicsit elgondolkodjunk akár itt ülünk most testben, akár az interneten hallgatjuk. Szeretnék egy költeményt felolvasni. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén. A szívem mindenestül az Úr elé viszem, megtisztul minden szentül a Jézus vérében. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Örök kőszára állva a lelkem megpihen. Nyugszom atyám házába, Jézus kegyelmiben. Az ő nevét imádom most mindenek felett, Jézus az én királyom, imámra felelet. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Követni híven, mint ő, atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg, dicső harmóniába, örök imát rebeg. Örök imát rebeg. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te igazságod megvigasztal. A te igazságod élettel tölt el bennünket. A te igazságod megörvendeztet. A te igazságod feltölt erővel és hajlandósággal, hogy szolgáljunk neked. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy aki Krisztusban van, aki Krisztusban hisz, az a halál pillanatában hozzád lép a mennybe. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket jól élni és jól halni ebben a földi életben. Köszönjük, hogy vigasztalást adsz, hogy mi is vigasztalást nyújthassunk másoknak. Amen.